Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Szarka Miklós, református lelkipásztorral, párterapeutával, Dr. Kovács Katalin beszélget.
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a budapesti stúdióban jelenlévő kedves vendégemet, Dr. Szarka Miklóst, református lelkészt és párterapeutát. És megkérem, kedves Miklós, a beszélgetésünk elején ossza meg velünk a választott bibliai idézetet.
Én is üdvözlöm szeretettel a hallgatókat. Egyrészt dicsértessék a Jézus Krisztus, másrészt pedig áldás békesség. Az a bibliai idézet, amely eszembe jutott, a szeretetben nincsen félel. Aki fél, nem lehet teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ebben mindenek előtt személyesen az érintett meg, nagyon reálisan nézi ez a bibliai ige, mint az egész Szentírás az embert. Az emberben van félelem is, és van szeretet is, és ezt teszi nagyon ambivalensé, ellenmondásosa az embert, mert egyrészt fél, másrészt pedig vagy vágyna szeretni, vagy szeret. És nagyon sokszor ez mind a kettő bennünk van, hogy a Szentírásban itt János apostol teljes világosan egyértelműen külön választja a kettőt. Azt mondja, hogy ha szeretünk, akkor nem félünk, mert a szeretetben nincsen félel. Ha félünk, akkor igazán nem tudunk szeretni. És ebből adódik ez a sajátos szétválasztás. És ezért mondja az evangélista azt, a szeretetben nincsen félel. És ez a hallatlan nagy üzenet, hogy úgy lehet és szabad szeretnünk, hogy nem kell félni.
Tud ez az ige nehéz helyzetekben, az ön életében segíteni?
Én magam eljutok egy olyan pontig, hogy vagy tehetetlen vagyok, vagy nem tudok egy nehéz helyzetben mit kezdeni. A tehetetlenségemet, ha megvallom, és úgymond elsírom, vagy elkiáltom Isten felé, akkor ő mindig érint engem. Ehhez a részemről csak annyi szükségeltetik, hogy őszinte legyek, és őszintén valljam be a tehetetlenségemet. Ilyenkor én azt élem át, hogy én semmi vagyok, tehetetlen, és ekkor ő megszánván engem érint. És akkor elkezdem sejteni, jó esetben tudni, hogy most mi a következő lépés. Tehát én ezt mindenek előtt így élem át, személyesen.
Egy személyes példát tudna nekünk erre mondani, amikor ez egy sorsfordító helyzetben egy kapaszkodót nyújtott önnek?
Igen. Egyrészt voltak nagy sorsfordító helyzetek az életemben, és vannak a mindennapokban ilyen apró helyzetek, amelyekben én a tehetetlenségemet így meg tudom vallani, és erre segítséget kap. Mondjuk egy nagy sorsfordító helyzet a személyes életemben és életünkben az volt, hogy nekünk 4 gyermekünk van, és a 4. gyermekünk 3-szoros agyműtött. A 3 agyműtétből 2 esetben az orvos, az idegsebész majdnem, hogy nem vállalta a műtétet, mert inoperábilisnak tűnt az eset. És hát akkor valahogy azt éltem át a feleségemmel együtt, mint amit átélhetett Mózes anyja, amikor Egyiptomban, hogy a fáraó utasítása, a parancsa szerint megszületett zsidó gyermekeket meg kellett ölni, és ennek következtében, és ez a lényeg, hogy Mózes anyja egy ékény kosárkába rátette ezt a gyermeket, a későbbi Mózes tanílusra. Vajon mi lehetett az, ami őt erre késztette? Részben a tehetetlenség, de ugyanakkor nyilván az is, hogy rábízta ezt a gyermeket Istenre. Tehát a tehetetlenségből fakadt egy olyan bizalom Isten iránt, ami nyomán egy csoda történt, hogy a gyermek megmaradt. Nem akarom részletezni a történetet. Na most a mi kedves fiunkkal kapcsolatban ezt éltük át, hogy ilyen nagyon nehéz és részünkről tehetetlen helyzetben, amelyben még az orvos, a sebészorvos tehetetlensége is megvillant, Isten mégis könyörült, és a gyermek azóta is él, és mondhatni azt, hogy egészséges. Ez életünknek egy nagy tapasztalata volt. Ugyanakkor pedig vannak olyan kis életesemények, mivel köztudott, hogy én pár családterápiás tevékenységet folytatok, hogy az interjú, vagy a beszélgetés, vagy a segítő beszélgetés közben elakad az ember. És most nem tudom, hogy hogyan tovább. És ilyenkor az történik, hogy akár egy pillanatra, ha megvallom felfelé a tehetetlenségemet, hogy most hogyan tovább, akkor mindig jön egy ötlet, amit lehet talán egyfajta inspirációnak is nevezni, de Isten ilyenkor zseg. Tehát én ezt így élem át, de tudnék a saját életemből több olyan életeseményt mesélni, amelyben tehetetlen voltam, sőt, mi több, azt kell mondanom, hogy voltak olyan élethelyzetek, amikor én még arra sem gondoltam, hogy most Isten felé megvalljam a tehetetlenségemet. Ő tudta ezt, és anélkül, hogy én ezt kértem volna, ő könyörült. Mert ilyen is van, hogy külön nem kell kérni, mert ő tudja. És akkor ő segít, és megmutatja, hogyan továbbot.
Kik voltak azok az emberek, akik befolyásolták az életútját? Milyen mintákat kapott tőlük?
Voltak pozitív és negatív minták. Voltak olyanok, akik segítettek, és pozitív azonosulási mintát nyújtottak. Ugyanakkor voltak olyanok, akik hátráltattak, vagy fékeztek, vagy akadályoztak. És aztán a végén az derült ki, hogy azok is segítettek, akik akadályok voltak. Feltétlen kell édesapámat és édesanyámat említeni, akik szerettek engem, és az első nyilván férfi és úgymond női mintát ők adták a számomra, ami után mindig úgy szokott lenni, hogyha egy serdülő ember már kezd kinőni a családból, akkor már nem a családi mintákat figyeli, hanem a külső mintákat. És így voltak nagyon pozitív külső minták az életemben. Meg kell említeni, mindenek előtt talán a gimnáziumban úgy alakult, zárjel, megjegyzem, hogy Isten kegyelméből, hogy a későbbi miniszterelnök Antal József volt harmadik, negyedik, tehát 11., 12. osztályban az osztályfőnökünk, akinek nagyon sokat köszönhettem és köszönhettünk. Tehát ő mindenféleképpen egy olyan ember és egy olyan szakmai mintát nyújtott, amely ember és szakmai minta az egy személyiségben jelent meg, úgy is, mint korrektség, úgy is, mint következetesség, erkölcsi és szakmai következetesség. Ennek nyomán abból az osztályból, ahol mi érettségiztünk, aztán azt hiszem, hogy heten lettek történészek. Egyébként ketten lettünk teológusok. Említeném azokat az életem második szakaszában megjelenő orvosokat, akik a Bethesda gyermekkórházban nem szakmai, hiszen nem vagyok én szakmailag orvos, de mindenféleképpen emberi mintát és emberi példát nyújtottak. Vannak olyanok, akik már nem élnek, dr. Boda Domokos professzor úrra. Nagyon jó kapcsolatban voltunk, és én felnéztem rá, de akár Gyurkovics Kálmán professzor urat, akár Dizseri Tamást, aki a kórház igazgató volt, és Velkei Györgyöt, aki a mostani igazgató, ők mindenféleképpen minták is voltak, minták arra, hogy hogyan lehet emberi módon odahajulni a beteghez, és hogy lehet jó szakembernek, de ugyanakkor etikus szakembernek lenni. A negatív mintákra is szükségünk van az életben, hogy hogyan nem szabad és nem kell csinálni a dolgokat, és hogyan nem szabad döntéseket hozni, vagy hogyan nem szabad erkölcsi döntéseket hozni, de nyilván, hogy irántuk való tapintatból az ő szemüket nem említ.
Nagyon izgalmas életút az öné. Református lelkészből, majd klinikai lelki gondozó. Meséljen nekem a Bethesdás évekről.
Ha az életemet a maga linearitásában, hosszmetszetében nézem, akkor mindenféleképpen először az első 25 év jut eszembe, amikor én parókus lelkipásztor voltam, ami azért volt nagyon jelentős, mert azt hiszem, hogy ezekre a parókusi éveimre épült nagyon sok minden, ami később jött. Tehát tulajdonképpen akár az igehirdetés, akár a pasztoráció, akár a gyülekezet vezetés, az emberekkel, gyülekezeti tagokkal való küszködés, bajlódás, az ezzel kapcsolatos örömök, azok mind hallatlan fontosak voltak parókusi éveim, tehát 25 évem alatt, mint család is éltünk a parókián, tehát ez nagyon érdekes és nagyon figyelemre méltó volt. Ez volt életemnek az első része. És aztán életem második része az pedig átment a klinikai lelki gondozásba, és itt ez a második 25 év kapcsolódik már a családsegítő szolgálathoz, amely a Bethesda gyermekkórházban működött. Nagyon érdekes volt e két életkorszak között egy soha nem felejthető élmény, ami végső fokon egy irányjelző táblává vált számomra, hogyan továbbot illetően, és természetesen anonim mesélem ezt, egy fiatal hölgy fordult hozzám avval a nagyon nehéz terhel és titokkal, hogy ő terhes lett. És ezt a hölgyet az édesanyja egyedül nevelte, és ő akkor elkezdett szembesülni a megtartsam vagy ne tartsam meg a magzatom című súlyos dilemmával. Másrészt pedig avval, hogy az édesanyjával hogy közölje ezt, és hogy közölje egyáltalán. Ez volt életemnek az az első nagy, úgymond lelki gondozói kihívása, amelyben úgy tűnt, hogy Isten használt engem, mert a baba is megmaradt, és az édesanyja pedig nem könnyen, de elfogadta a lányának a terhességét, majd elfogadta úgymond az unokáját. És végső fokon ez adta nekem az indítatást arra, hogy lépjek tovább. Jól lehet, a parokusi szolgálatomból semmi nem kényszerített engem, hogy én azt hagyjam ott. Az előbb említett, nagyon felemelő és elgondolkoztató példa lett számomra jellé Istentől, hogy nekem talán ezt kell csinálnom. És így váltottam én, nyilván úgy, hogy az identitásomban megmaradtam az, aki addig is voltam, tehát lelkipásztor, akinek a számára a munkájához az erőt mindenféleképpen egy transzcendentális krisztusi erő forrás jelentette azután is, és ezekben az években került át a, mint régi Bethesda kórház újraegyházi tulajdonba, és akkor az akkori igazgató hívott engem oda, dr. Dizseri Tamás igazgató úr, hogy ott hozzuk létre a családsegítő szolgálatot. És így kezdődött el az én életemben ez a második időszak. Ami azért volt nagyon érdekes, mert akkor, amikor én oda kerültem, tulajdonképpen akkor kellett kimunkálni azt, hogy hogy is néz ki egy egyházi tulajdonban lévő gyermekkor. Aminek nem az volt a hangsúlya, hogy ez egy református kórház legyen, hanem egy olyan kórház, amelyben megpróbáljuk évről évre keresztény értékrendet megvalósítani, és ez egy nagyon szép 20-24 év volt, amit én ott eltöltöttem. Úgyhogy életem egyik része a parókusi lelkipásztorság, a másik pedig klinikai lelki gondozói munka.
A családi életéről beszéljen nekünk, kérem, hogy hogyan élnek.
Az egyik gyermekünk háromszor nagy műtött gyermek, három lányunk és egy fiunk van, tehát négy gyermekünk van, és per pillanat négy unokánk, és hogy hálás vagyok azért, hogy jó kapcsolat van a gyermekeinkkel, és hát nyilvánvaló dolog, hogy feleségemmel immár lassan 50. házassági évfordulónk elé nézünk majd egy év múlva. Isten azt adta nekünk, hogy hűségben és békességben éljük az életünket, és Isten megajándékozott engem egy olyan feleséggel, aki nem csak értette a munkám fontosságát, hanem nagyon sokszor, szinte egy életen át, pontosabban az elmúlt 49 évben hűséges segítőtársam volt, és remélem, hogy ez kölcsönös volt mindkettőnk részéről egymás felé. Nagyon sok betegségen estünk át, ami, de azt szoktam volt mondani, hogy egy élettörténet, vagy egy lélektörténet az nem csak nagy élmények és nagy eseményeknek, hanem a betegségeknek a története is. Ezek olyan betegségek voltak, amelyekből egyet sem kell szégyelni, de hát Isten megadta nekünk azt, hogy megmaradhattunk egymás mellett hűségben, És azt kell mondanom most már, ha visszatekintek erre a 49 évre, egy picit ezek az utóbbi évek, egy picit az aratás évei, abból a szempontból, hogy amit mi, mint kezdőházasok gondoltunk vagy reméltünk, azt most már nem csak reméljük, hanem tudjuk is. Ez pedig, hát a kiszámíthatóság és a hűség. Abszolút álljon távol tőlem, hogy én ezt idealizálnám. De amikor nyilván az ember szerelmes, akkor ha egy picit realista, akkor reménységei vannak. De tudása nincs még. És most már nem csak reménységeink vannak, hanem némi tudásunk is van arról, hogy mennyiben számíthatunk egymásra, és hogy mennyiben tud a másik hűséges lenni, és ezt a hűséget és kiszámíthatóságot én még a szerelemmel se cserélném fel, amire akkor abban az időben, amikor elkezdődik egy párkapcsolatra, nagy szükség van, de ez aztán később egy ilyen megismerésé válik, és ez a megismerés, hogy most már nem csak reméljük, hanem tudjuk, ez egy nagyon fontos megtapasztalás. Elnézést, hogy most Ábrahámra gondolok, csak az ő esetével tudom illusztrálni ezt, akiről azt mondja Pál, hogy hitt Ábrahám, és azt tulajdonítatott néki igazságul, tehát Ábrahám csak remélte azt, hogy majd gyermeke fog születni, és ez aztán tudás lett, tehát tapasztalat lett. És a tapasztalatainkból talán könnyebb meríteni, mint a reménységeinkből, hiszen a tapasztalatok azok már nem megváltoztatható dolgok. És ezek már megtörténtek. És minden idealizálás nélkül azt kell mondanom, hogy ez Isten kegyelme volt ez az egész, hogy mi így megmaradtunk egymás mellett, és Isten gyermeket adott, unokát adott, stb. De nagyon hangsúlyozom, hogy mi is ugyanolyan emberek vagyunk, mint a többi. Néha feszültségek is vannak, néha összekapunk, néha nem értünk egyet, de nem ez volt a vezérmotívum, hanem egyrészt a kegyelem, másrészt pedig az, hogy azért mind a ketten hitben élő és küszködő emberek vagyunk, ami nyomán, hogy ugyanazon a krisztusi alapon állva bizonyos konfliktusokat is sokkal könnyebb feldolgozni, feloldani és helyre akár bocsánatot kérni, akár pedig.
Kedves Miklós, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és én jó egészséget és Isten áldását kérem az ön további életére és munkájára.
Nagyon szépen köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Dr. Szarka Miklós református lelkipásztorral, párterapeutával, Dr. Kovács Katalin beszélgetett.